Jó estét kívánok! Ugye most Rosh Hashana új év előtt állunk, és nézzünk át, hogy miből áll az új év, a gyakorlati oldala, egy kicsit a jelentősége a dolognak, aztán hogy a következő óra lesz a kabbalisztikus magyarázatok a Rosh Hashana kapcsán. Mik az előírások, mik a tilalmak, és mik a szakások. Először arról szeretnék kezdeni, hogy mi az, ami nem találunk Rosh Hashanában. Azt mondja a túr. A túr az az előfutára a Shulchan Aruchnak. Ugye a Shulchan Aruch az a terített asztal, az a mindennapi jogi könyv, előírások, az épült egy korábbi könyvre, aminek az a neve a túr. A túr azzal kezd, és azt mondja, ugye az ember elgondolkodik Rosh Hashanáról, új évkor, hú, az Isten ítélkezik mindenki fölött, és hát ki tudja, hogy fog ítélkezni kit. Hát, azt mondja a túr, akkor esetleg a Rosh Hashaná lehet egy ilyen szomorú nap. Ugye? Ilyen, nem véletlenül az egyik, vagy azt szoktak mondani nagy ünnepek, vagy azt szoktak mondani félelmetes napok. Akkor félelmetes napok lehetnek ezek. És akkor egy ilyen rossz kedvűség is. Azt mondja a túr, nem, ki van zárva. Rosh Hashana napjára szépen kell felöltözni, ünnepi ruhában, ünnepi hangulat kellett legyen. Hogy van ez? Ilyen ellenmondásos a dolog. Egyik oldalra azt mondjuk, fel kell készülni, mert ezen a napon Isten ítélkezik. A másik oldalra azt mondjuk, ünnepi hangulat és ünnepi ruha és minden. Azt mondja a túr, mert mi bízunk benne, hogy győzelem lesz a vége, én bízunk benne, hogy tényleg egy jó év lesz ez. Mivel mi igyekszünk Istennel tartani a kapcsolat, Istenhez fordulni, ezért bízunk benne már előre, mielőtt kezdődik az ünnep, már ünnepi hangulat, ünnepi ruha és minden, mutatunk, hogy tudunk, hogy mi a feladatunk ezen a napon, de ha mindent megteszünk, ahogy kell, akkor biztosítva van a dolog. Ez az egyik oldalra, valahol az ember fél, vagy de ugyanakkor ez az ünnepi hangulat. Ez az egyik fontos dolog. A másik dolog, ami szintén nincs Rosh Hashanában, nem foglalkozunk bűnek. Az egész bűnökről nem beszélünk túl sokat róla, bűnbocsánatot nem nagyon előtérbe van helyezve. Szembe ugye a Jom Kippur pont erről szól végig. Minden imánál kétszer és egyszer a halkámidában, egyszer az amide ismétlésben van a felsorolás, hogy ez a bűn, az a bűn, erre kérünk bocsánatot, arra kérünk bocsánatot. Rosh Hashanah, akkor ez mind háttérben van. Nem csak ez háttérben van, alig van. Van egy-egy szó itt-ott, benne van a szövegben, de nem lehet mondani, hogy ez jellemző, az egyik fő témája a Rosh Hashanára. Ugye itt van a zsidó újév imerendje, Izrael fohásza, ez egy elég vastag könyv, itt dupla oldalak, 340 oldal, ugye két nyelvi imakönyv, emlékszem, amikor foglalkoztunk ezzel a kiadással, de mennyi munka volt ezzel, hál' Istennek, hogy sikerült, 1997-ben jelent meg. Szóval, az ember végigveszi itt a fordítással, azt fog látni, hogy nem nagyon vannak az egész bűnök és bűnbocsát megemlítve. És az ember itt első látása furcsája, miért? Először azt kell tudni tényleg, hogy a zsidóságban nem ez a zsidóságnak a lényege. A bűn. A zsidóság létezik bűn nélkül is. Ez nem a fő téma. Ez egyébként egész évben is. De most még inkább ki van hagyva. Annyira, hogy itt van két szakás. Itt a 178. oldalon van az a vinum, a kény az egyik leghíresebb ima, ezt még ilyen mondatonként szoktunk mondani, az előimatkozó és a közösséggel együtt a zsinagógában. A vinoval kéne atyánk királyunk. És amit végig veszünk a mindenféle dolgok. Jó, az első 178. oldal. Az első bekezdés úgy szól, atyám királyunk, vétkeztünk előtted. Aztán a többi már nem nagyon erről szól, és aztán egyszer-egyszer van még egy szó erre. A Shulchan Aruch idézi azt a szakást, hogy ezek az egy-egy sor, hogy megvan említve a szó, a bűn, kihagyjuk. És ez a Chabad szakás is. Chabad imakönyv például a Vinoval Kéno Rosh Hashanakor nem ezzel kezdődik, atyám királyunk, a vétkeztünk előtted, hanem a másodikat. Atyám királyunk, nincs más úrunk, csak te. Még tudod, egy ilyen kis említés. Miért? Még nem, mert nem illik Rosh Hashanakor bűnről beszélni. Miért nem? Miért rosszabb idézőjelben a Rosh Hashanah, mint egész évben? Egész évben megemlítünk a bűnt itt az imában. Jó, nem olyan, mint Jom Kippur, mindenképpen meg van említve. És miért olyan szigorú a Rosh Hashanah, hogy ez nincs benne? A Rosh Hashanah, ez, ha nézünk egy kicsit az imakönyvet is, akkor látunk a fő témája Rosh Hashanahra, az Isten a király. Légy te a király a világnak, uralkodja a világ fölött, ez a fő téma. És erre szoktak mondani, hogy Rosh Hashanah este az a koronozás estéje. Az egyik magyarázata, hogy mi a jelentősége a sófelfújásnak, a kasszarvnak a fújása, ami a bibliai előírás, amit később beszélünk erről részletesen, hogy ez az a hangszer, amivel az Isten, ez az a hangszer, ami játszik koronozás közben. Ugye koronázás ez egy szép pompás ünnepség, mindig ott van valami zene. Nálunk a Biblia írja elő, hogy ez az a hang, amivel történik a koronázás. Jó, ezt majd a következő órában részletesebben, a Kabbala fényében jobban ezt elmagyarázva, ezért nem menjünk be olyan részletesen. Mindenképpen, ha úgy képzelünk el ez a Rosh Hashanah, az a nap, amikor mi oda jövünk a királyhoz, a világ királyhoz, és azt mondjuk, mi vállalunk téged királynak, vállaljál te, hogy te leszel az urakod a fölöttünk, akkor nem csak az ünnepronton lenne, hogy most említünk meg a bűnöket, ez, hanem még az egész koronozás nem jönne létre, hogy elnézést most. Azt mondaná az urakadó, én vállaljak fölöttnek, amikor itt van a lista, amit csináltatok ellenem, hogy nem teljesítettek az én kívánságom. Szóval tartalmilag nem illik oda. Pont fordítva. Most azt kell mondani az urakadónak, mi vállalunk téged. Vállalunk, minden meg fogunk tenni. Az urakadó beleegyezik, ugye, mert a Bibliában az a fajta urakadás, hogy a diktátor elfoglalja a hatalmat, az nem létezik. Aki elfoglalja a hatalmat, az nem számít halakikusan, jogilag nincs elismerve uralkodónak. Uralkodó az, aki a nép elfogadja uralkodónak. Szóval, itt elfogad, mi kérünk tőle, hogy vállaljon ezt. Itt ugye itt az örökkévalóról van szó, ő felvállalja, ha ez megtörtént, erre rögtön másnap, rossosan után mondod, jó, akkor a részleteket ki kell dolgozni. Van egy kis adóságunk itt, adóságot ott, és akkor ezt rendezünk, és ennek a csúcsa az a Jom Kippur. De rossosan akkor nem illik oda, mert pont rontja az egész menetrendet a dolognak. Ezért a bűnök elmaradnak. Rosh Hashanahkor nincsenek bűnök. Nagyon kellemes érzés, ugye? Rosh Hashanahkor nem arra koncentrálunk. Így kicsit azt lehet mondani, hogy Rosh Hashanahkor nem a múltról szól, hanem a jövőről. Hogy legyen a jövő év? Innentől kezdve. És ha megbeszéltünk, hogy innentől kezdve hogy lesz, és feláll a rendje a dolognak, aztán jöhet a múlt, van még egy kis rendeznivaló. De mindenképpen a hangsúly az előre szó, és ez tényleg, ez már jellemző a zsidóságra, pont ezért nem koncentrál a zsidóság annyira a bűnre, mert én még az ember, még képes tenni, akkor előre, előre, tegye valamit az életével. A legnagyobb, a legjobb biztosíték arra, hogy az ember megtért, azt látom, hogy jól viselkedik. Ugye? Ez a legjobb megtérés, és nem ne koncentrálunk a múltra. Rosh Hashanakor pláne. Szóval ez a Rosh Hashanának a lényeg, és most pedig tényleg térünk rá, mi az, ami van Rosh Hashanakor. Mi az, ami nincs, azt már tudunk. Nem vagyunk rossz kedvők Rosh Hashanakor, és nem koncentrálunk a múlt, pontosabban a rossz dolgokra. Egyébként van egy szép magyarázatot, egyszer hallottam ezt a pápai rabitól. Azt mondja, hogy van az imában egy olyan kifejezés, az van írva, Zajhér kalhán iskahajt, az Isten, aki emlékszik az összes elfelét dologra. Erre azt mondta a rabbi, azt mondja, attól függ, mire emlékszünk mi, és mire emlékszik ő. Ha mi csak arra emlékszünk, hogy Isten, mi ezt csináltunk jól, azt csináltunk jól, és valami miatt nem elfelejtettünk minden, amit nem csináltunk jól, de azt mondja, Isten, jó, én emlékszem más dolgokra is. Ha pedig mi tört szívvel jövünk, és azt mondjuk, Isten, jó, kérünk a jövőre, így, úgy, azt mondja, Isten, nyugi, én tudom, még sok minden jót, amit csináltatok. Azt jelenti, az ember felidézi magában a jó dolgai, azt mondja, Isten, nem tökéletes a dolga, más is. Az ember pedig azzal jön, jaj, szégyeli magát, de igyekszik, azt mondja, Isten, ismerem téged, nem mától, és tudom, hogy sok minden jó is van itt. Ez nagyon igaz, kicsit kapcsolódik az a hasid közmondás is, ami úgy szól, nincs egyenesebb dolog, mint egy szerd létre, és nincs egészebb, egy tökéletesebb dolog, mint egy tört szív. Ugye ez a szójátéknek a dolog. Ugye azt mondja, hogy ferdén áll, az nem jó, de akar áll a létre egyenes, ha ferdén áll. És akkor igazán tökéletes az ember szíve, a törci azt jelenti, hogy érzi, hogy még van hiányossága, és nem csak fújja magától, hú, én jó, tökéletes, mert senki nem tökéletes. No. Mik az előírások? A legfontosabb előírás a Rosh Hashanakor, ami bibliai előírás, az ugye a sófárfújás. Ez Bibliában többször van megemlítve, hogy kasszalva fújni kell Rosh Hashanakor. Ez, ahogy előbb említettem, ez a karonozásnak a hangszere, a kasszal, vagy a héberül a sófar. Három hang van a sófárnak. Pontosabban, hogy a Shulchan Aruch Talmud alapján előírja, a hang, van egy hang középen, egy ilyen szakított hang, és előtte, és utána ilyen szendvicsféle kellett legyen egy hosszú hang. Azt jelenti, az a hang, ami középen van, ez mintha az lenne, az az előírás, csak az is van előírva, hogy előtte és utána kellett legyen egy egyenes hang. Most, szakított hang, kétfajta szakított hang lehet. Ilyen hosszabb egy kicsit, vagy rövidebb egy kicsit. Például, először fogom bemutatni a hosszabb, aztán a rövidebb. Ugye, ha azt mondjuk a szakítat, akkor ez a két fajta lehet. Milyen kellett legyen ez a szakított hang? Hogy lehet ezt megállapítani? Erre, ha nézünk az arámi fordításban, akkor a trua, mert a Bibliában az a szó van benne írva, a trua. Erre az arámi szó úgy szól, mint jevava. Ez az arámi szó. A jevava, tehát ismerünk a Bibliából valahonnan, hogy ez sírást jelent. Ugye az ember sír, akkor ez nem kiabál, Kiabálás az egy dolog. Sírás az szakított hang. Igen, a sírásban is kétfajta van. Van, amikor ez ilyen, és van, amikor ilyen. És erre képzelünk el, azt mondja a Talmud, bizonytalan vagyunk. Mi nem tudunk, hogy melyik a helyet, melyik. Ez is szakított, az is szakított, és ebből három lehetőség van. Ugye mi a három lehetőség? Vagy A lehetőség, hogy a hosszabb hangok, B lehetőség, a rövidebb hangok, C lehetőség, mind a kettő. És mivel mi nem tudunk, erre azt mondja a Talmud, mind a hármat, mind három verziót kell. És erre nézünk meg, lopozunk fel itt a kettőszázötödik oldalon, akkor rögtön a Tóra olvasás után ott van a sófelfújás, és tényleg háromszor mind a háromban. Ugye, mert azt már mondtam, a hang előtt azt tudunk biztosan, hogy az a hang, bármelyik hangra szavazunk, akkor szendvicsek kell, hogy legyen, előtt és utána kell, legyen egy hosszú. Az első verzió lesz, ahol mind a kettőt fogunk használni. A második lesz a hosszabb szakított hangok, és a harmadik lesz a rövid szakított hangok. Ennek a héber nevei az tekia, az a hosszú, svarim, az a szakításakkal, tekia, az a nagyon rövid hangok. Akkor most egyet csak bemutattam, ami az első verzióból, mind a kettő lesz. Ugye, akkor volt az elején és az végén egy hosszú, és a kettő között. És így, és mindegyikbe kellett legyen három. Mert erre nagyon jó kérdés, hogy hogy lehet az, hogy nem tudunk még. Hogy fújta Mózes? Hogy fújta Jósua? Maimonides úgy fogalmazza meg, a hosszú galut során bizonytalan lett. Bizonytalan lett. Most, bizonytalan lett, ez egy kicsit ez furcsa dolog. Miért? Bizonytalan lehet olyan dolog, ami egyszer 20 évben van, és jaj, hogy volt ez 20 évvel ezelőtt? Új. Hát azt hiszem, hogy új volt. Azt hiszem, hogy úgy volt, és harmadik másképpen. Minden évben van sófár. Hogy lehet, hogy nem emlékszünk, hogy hogy volt tavaly? Mindenki jelen volt itt. Minden felnőtt ember, aki ma felnőtt, az tavaly is ott volt. Ez egy kicsit egy nehezebb dolog, és erre azt szoktak mondani, hogy elképzelhető, hogy voltak más hangok is, szoktak csak fújni egy kicsit ilyen hangulatos legyen, és akkor hirtelen nem tudok, hogy melyik az, amit kell az előírás szerint, és melyik csak egy ilyen kísérlet. Szóval, de mindenképpen ez elég furcsa dolog, hogy bizonytalan lett. És ez a bizonytalanság végig kísér minket, hogy valahányszor fújni kell a nap folyamán, először fújunk rögtön tóraolvasás után, aztán fújunk az Amida közben, aztán az Amida ismétlésekor, aztán az Amida vége, akkor mindig mind a háromból fújunk a biztonság kedvéért. Érdekes dolog, azt írja el a Shulchan Aruch, hogy milyen kell, hogy legyen a sófar hangja, milyen minőség. Az, annak nincs előírása, hogy az a lényeg, hogy hang jön ki. Hogy egy kicsit ilyen erősebb, lágy, ilyen, olyan, az mindegy. Mert hang. A Biblia nem írja elő, hogy ilyen és ilyen hang, és ezért, ha hang volt, akkor már eleget tettünk a mitzvának. Az is érdekes, nézzük meg az áldás szövege, ott a 205. oldalon, hogy áldoz az örök az Istenünk, meghagyta nekünk, hogy meghallgassuk a sófer hangját. Nem, hogy megfújjuk, meghallgatjuk ezt. Azt írja a Shulchan Aruch tényleg, hogy a mitzvá meghallgatni. Csak nem lehet meghallgatni annélkül, hogy valaki fogja fújni. De nem a fújás a mitzvá, hanem a meghallgatás. Ezért mi van akar, hogy valaki süket, de képes fújni, akkor nem képes teljesíteni a mitzvát. Mert nem a fújás a lényeg, hanem hallgatni. Tessék? Nem, de maga ez a ez, és a Shulchan Aruch alátámasztja, nem a Shulchan Aruch találta ki, a Shulchan Aruch csak elmondja, hogy nézd csak meg, a szöveg ez nem véletlen. Ugye a kasztarnak van még egy magyarázata, ha ismerünk Mózes első könyvéből, hogy az Isten többször próbára vett Ábrahámot, hogy mennyire ragaszkodik haza, mennyire teljesíti még olyan parancsolatok, olyan előírások, ami nehezebb. A legnehezebb volt a tizedik próba, amikor azt mondta, áldasz fel egyetlen fiát, Izsákat. És Ábrahám nem tudta, ez csak a próba, komolyan vette, indult, már az oltára rárakta, aztán szólt neki az Isten angyala, nem erről volt szó. Körülnézett, látod egy kasatat a környéken, azt mutatta be áldozatnak Izsák helyett. Erre mondja a Talmud, hogy kasztalvat fújunk, az ezen a napon, amikor az Isten ítélkezik mindenki fölött, akkor egy kis felidézünk a régi kapcsolatot Istenre. Tudod, kik vagyunk mi? Annak a leszármazott, akinek köze van a kashoz. És akkor, az ő leszármazott, jobban kell bánni velük, és akkor ezért van ez. Ez a sófarnak az elírás, a sófart nem lehet fújni csak nappal. Este nincs sófar, kicsit sajnálatos a dolog, mert a legtöbb. Nagyon sok zsidó van itt Budapesten, aki este megy el zsinagógában, és más napjára van foglalva, és akkor a lényeg, egy nagyon lényeges dologról maradnak le. Ugye nagyon szép, az új év beköszöntéskor ott vannak a zsinagógában. Kár, hogy nem tudnak, milyen lényeges része a Rosh Hashanának a sófarfújás, ami másnap jön. Minden zsinagógában itt körülbelül késő dél előtt. No. Ez a, ahogy mondtam, a legfontosabb elírás. Most menjünk vissza tényleg az új év beköszöntéshez. És akkor nézzük meg, milyen szokások és milyen más előírások vannak. Az első dolog új év beköszöntéskor, ugyanúgy minden szombaton és minden más fő ünnep napján gyertyagyújtással fogadjuk az ünnepet, az ünnep tiszteletet gyűjtünk meg a gyertyát. Ez az első dolog Rosh Hashanah új év beköszöntésekor. Aztán van az imában, ahogy minden más ünnepkor is, akkor az amida, az esti imának a fő része, változik egy kicsit a szöveg, mert ilyenkor az mindig az aktuális ünnepről beszélünk. Van egy módosítás a szövegben, ahol máskor az imában az hangzik el, ha kél hakados a Szent Isten, most pedig többször van ez az átállás, ha melech hakados a Szent Király. Ugye, mert ezekben a napokban a hangsúly a királyra, és nem az Istenre. Isten mint király, és nem Isten mint Isten. Ugye, mert ezekben a napokban az Isten uralkodik mindenki fölött, ezért erre megy a hangsúly. Ima végén kívánunk egymásnak a sónotajról. És valójában ugye a szöveget picivel hosszabb, ez is benne van az imakönyvben, és ez pedig az 53. oldalon. Lesanatová tikatév zetéhatém. Légy jó évre beírva és bepecsételve. Ugye ezen a napon, mint az Isten előírja a következő évet, úgy szoktak mondani, ugye, mint az év végén van a leltár, aztán amikor vége van a leltárnak, akkor lehet a következő évet előírni, egy tervetten csinálni, csak az alapján lebonolítani a következő évet. Isten is úgy van, hogy ezen a napon a következő évet megtervezi, és akkor minden embernek az jut, amit Isten kitalál neki, és erre kívánok egymásnak, hogy lesonotolj jó évre, hogy a teljes szöveg légy jó évre beírva és bepecsítelve. A hagyomány úgy tartja, hogy Rosh Hashanah napján van a beírás, És az Isten még nyitva hagyja, szintén nem pecsételi le, még nem jogerős Jom Kippurig. Ami azt jelenti, hogy közben még lehet módosítani, illetve ilyen is van, hogy Isten azt mondja, jó, ezt még tegyünk félre, még nézzük meg, hogy alakul a következő napok, hogy tényleg mi legyen. A Talmud ezt úgy mondja, hogy vannak emberek, akik első napon rögtön a jó könyv, az élet könyvében, van, akik rögtön a másik könyvben, és van a kettő köz, Isten vár velük is. Minden reggel, hogy bejön az irodában, további dossziékat elővert, és akkor így elintézi, véglegesíti. Hát az idegen, ezek a szavak az Istennel szemben, igazad is van. No.
Nem elégáját a 10 napot, ami Rosh Hashanah és Jom Kippur között eltedik, hogy azon, hogy viselkedünk, hogy
igen,
milyen
igen,
ember, vagy hogy...
Igen, igen. Azt mondja, hogy tényleg a múlt év nem volt olyan tökéletes, és láttam a következő évben, jó remény van. Ó, akkor érdemes számba venni. Érdemes számba venni. Természetesen ugye...
Egy napon meg lehet váltani az egész évet.
Igen. Természetesen a bölcsek, a Talmudban, a Midrásban és még a Kabbalában mindig próbálnak még ezt hosszabbítani. Ugye jogerős a Jom Kippur, utána még Szukott alatt próbálnak ugye mindig adni még egy csendet, még egy lehetőséget, ott még az utolsó lepecsételés is még, és tényleg így van, az Isten ugye előírta az imát, az imának az a lényege, az interaktív, ugye, ha kérni fogtak, akkor hiába egyféleképpen írtam, módosítom az ítéletet. Azt mondja, ez nem ez ilyen wishful thinking, próbálnak kitalálni valamit, tényleg ez a lényeg az imának, hogy tényleg az Isten egyféleképpen valami miért úgy írta, és akkor lehet módosítani. Mondom csak egy példát. Az van írva a Talmudban, hogy aki a Kaddisban, ugye a Kaddisban van, általában válaszolunk amen, amen a különböző mondataknál, de van egy helyen, ahol mondod, amennyi hely is mely rába legyen az Isten neve megállva örökre és örökre. Azt mondja a Talmud, aki ezt hangosan, áhítaton mondja, akkor még akár egy rossz ítélet, ami 70 évre szólt, azt mondja, Isten már az ember egész életét itt, szóval egy, amennyi ismérában módosíthat egy ilyen 70 éves ítéletet is. Mert ez az imának a lényege. Ezt kívánunk egymásnak. Érdekes dolog. Rosh Hashanah után, sőt, még az is van írva, hogy Rosh Hashanah másnapján, az ember már ne kívánja a másiknak sonnatolja, elnézést. Te feltételezed, nem az a között vagyok, aki már rögtön kapott egy jó évet? Miért tételezed fel, de nem olyan vagyok? Ugye, mert a Talmud úgy írja, hogy aki rögtön kerül a jó könyvbe, az a jámbor ember, aki rögtön kerül az ellenkező könyvben, az a gonosz, és a kettő között az a közöttesek. Miért tételezed fel róla, de nem az vagyok. És ezért nem is illik a másodiknak már ezt kívánni, hanem ilyenkor már azt kívánunk, hogy a másnapjától, hogy Marhat imátova, legyen egy végleges jó bepecsételés. Az írásról ne is beszéljük, az már egy biztos dolog. Az igazság az, hogy most egy kicsit úgy tűnik, mint a közelébb próbálunk egy kicsit mindenből nagy dolgot csinálni, és a válasz igaz. Ezen a napon, vagy mondjuk ezen a két napon próbálok mindent olyan tökéletesen csinálni, az apró dolgokra, amit máskor semmi, ilyenkor figyeljük, a megfogalmazás, mit mondjuk, hogy mondjuk. De érdekes dolog az is, hogy elvileg ez a szöveg változik, hinnemű, nőnemű, többes szám. A lubavicsi szakás az, hogy többes számba ezt nem mondjuk. Még akkor is egy nagy közösség mondjuk egyes számba, mert amikor arról van szó, hogy a jövő év milyen legyen, és kívánok egy jó év, akkor nem egy közösségi jó évet kívánunk, hanem mindenkinek személyesen. Ugye közösségnek lehet jó éve, és egy-két-három ember szenved, vagy ilyesmit a közösségnek ez az év jó. Erre a lubavicsi szakás az, hogy nem. Kívánunk személyesen mindenkinek, hogy neki legyen egy jó egy jó révisetet, ez nem hangzik el többes számban. Emlékszem, amikor Lubavitch Rebbe szokta mondani, 5000-en, a 10000-en azt szoktak állni, és egyes számban mondta egyszer, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kívánom külön, és egyes számban egyszer. Mert itt nem csak a közösség. Az nagyon fontos, hogy a közösség jó legyen, és az intézménynek is minden, de itt a magánember személyesen mindenki külön-külön legyen neki egy jó éve. Aztán, ahogy előbb mondtam, ugye próbálunk mindent tökéletesen csinálni, akkor jönnek a különleges ételek. Ami szintén egész évben mit eszik az ember, annak nincs nagy jelentősége. Annyi kellett legyen, a kóser legyen, ugye? Azon belül, hogy édes, sós, savanyú, ilyen-olyan, annak nincs jelentősége. Hogy az ember húst eszik, vagy zöldséget eszik, akkor megint semmi előírás nincsen. Maximum jó, ha még egy előírás, az ember egészségesen egyen. No. De más nem. De ma este még erre is figyeljünk oda. Az alapja már a Talmudban van előírva. A Talmud azt mondja, olyan ételeket eszünk, amivel nevükben benne van. A nevünkben van olyan utalás arra, a jóra, az édesre, a finomra, vagy ilyesmi. A leghíresebb ezek közül az a méz. Ugye a méz az édes. És erre egész évben a barhesz, a szombati, az ünnepi kenyeret, azt sóba szoktunk mártani, ugye az evés legelején ezzel kezdjük. Ezen a napon nem sóba mártjuk, hanem mézbe. Ugyanígy eszünk akár édes almát, mézbe mártva. Megint, egész édes legyen, édes legyen. És ilyenkor akár az édes alma, még van is az az áldás, ami az 57. oldalon található. Legyen az az akarat, az örök Istenünk, őség Isten, hogy édes új év legyen osztályrészünk. Ha édes új, az eredeti hébe odafigyelünk, jó és édes. Jó és édes. Milyennek a ez ilyen szinonimának szól, hogy jó és édes. És erre az van írva, ugye Isten rosszat nem ad az embernek. Istennek mindenre van terve. Ha valamikor mégis az az érzésünk, hogy ez nem jó, az Istennek egy elrejtett terve van itt, ami nekünk ez jó. Szóval, ha csak azt mondanánk, hogy sonna tojva, legyen ez egy jó év, akkor lehet, hogy jó, de mi nem fogunk azt élni. Erre azt mondok, hogy metuka, és édes legyen. Ha azt mondod, hogy édes, azt jelenti, hogy nem. Az ember savanyút eszik, akkor nem lehet gond, az nem édes. Lehet, hogy jó, de nem édes. Én azt mondok, olyan jó évet kívánunk magunknak és mindenkinek, ami jó is, ami érezhetően jó. Aztán vannak még más ételek is, ami például szoktunk halfejet enni, hogy legyünk elől, és nem hát, ugye a halfejben túl sokat nincs mit enni, de mindenképpen szimbolikusan valamit majd találunk ott. Főleg azt valamit lehet enni, amikor nem vágjunk a halat, a halfejet rögtön, hanem ha teszünk haza még egy tenni, akkor van mit enni a halfejből, ugye? Nem akar nehezen lehet találni ott benne mit enni. Mindenképpen szimbolikusan legyünk elől. Eszünk olyan ételek, aminek a nevükben benne van az, hogy sok és jó. Például, ami nagyon elterjedt volt Magyarországon, az répa. Répás étel. Miért? Mert jidisül. A répa az meren. Meren azt jelenti, hogy több. Több legyen. Erre a fiam már minden évben azt mondja, hogy miért nem eszünk ribizni. Mert héberre a ribui, az szinten jelenti az a több. Akkor mondom, akkor ribizni. Mondom neki, jó, szólja a mamanak, hogy tegyen ribizni az asztalra. Mert nem, ez az előírás, ugye sehol nincs elírva a répa, hanem ha a helyi nyelve, vagy az a nyelv, amit használnak, benne van, ami olyan hangzása van a dolognak, hogy sok, jó, szép, akkor a gránátalma. Miért a gránátalma? Rengeteg benne a mag. Rengeteg benne a mag. Egyébként van egy olyan, és itt ott lehet olvasni erről, mint az lett volna, hogy a gránátonlában 613 magja van, ami párhuzamosan 613 micva. A probléma az, hogy nincs 613 mag, az rengeteg. Erre Rubel Zserebe azt mondja, ha ezen a vonalon akarunk menni, vigyünk kicsit le a 248 tevőleges parancsolat van a Bibliában. Az is még a téma az tartozik, de egy harmada, majdnem egy harmada a 613-nak. Mindenképpen azt is szoktunk enni gránátalmat, hogy sok legyen, megint. Itt nem a négyben van benne a sok, hanem az ember elmegy, mennyi mag van benne. Második este már nem eszünk ezeket. Se, ez csak Rosh Hashanah beköszöntésekor a étkezés elején. Úgy azt nem mondtam, hogy a kidős az teljesen természetes, úgy a balra köszöntünk az ünnep, úgyhogy minden más szombatot és minden más ünnepnapon. És akkor rögtön kezet mosunk, és akkor lényegében ez az első héten. Általában a hal, vagy a rendes menü, de most pedig ezzel a különleges ételekkel kezdünk. Rosh Hashanah nappal már ezek a különleges ételek elmaradnak. Az egyetlen dolog, ami marad, hogy nem sóba mártjuk a barhaszt, hanem mézbe. Ez marad egész Rosh Hashanahra, sőt még később is, még szukottkor is, még sátrak ünnepen is. Második este van egy másik probléma, ami miatt kell tenni egy különleges étel az asztalra. Ugye a második nap az valahol az ismétlése az első napnak. Jó, ez nem probléma, mert a többi ünnep is van. Két szédet, minden fő ünnep nap az meg van duplázva. A probléma ott van, hogy van egy áldás a kidusban, van egy áldás, ami se hiányom. Áldás a törökünk, az Istenünk, aki megadta nekünk ezt a lehetőséget, éljük meg ezt a napot. Kétszer nem lehet mondani, hogy örülök annak, hogy megéltem ezt a napot, már tegnap megéltem ezt a napot. Szóval kicsit lehet ugyanazt még egyszer megünnepenni, de nem lehet még egyszer ez az áldás, ami nem az ünnepre szól, ez az áldás, ami egy különleges örömre szól. Az embernek gyerek született neki. Áld az Isten, megéltem ezt a napot. Harmad nap, amikor tartja a babát a kezében, nem tudja mondani, áld az Isten, hogy megéltem ezt a napot. Ez egy folyamatos öröm, de nem, hogy elértem ezt a napot. Ugye, ha elértem ezt a napot, már tegnap előtt elérte ezt a napot. Innentől kezdve ez egy folyamatos öröm, de egy folyamatos öröm, ami jó, természetesen mondom, nem áll meg, de nem elérni azt jelenti, hogy kezdéshez érünk, nem egy középehez nem érünk. A kezdéshez érünk, és innentől kezdve megy a dolog. Akkor, ha ismétlődik, második nap, akkor már nem lehetne mondani se hián. Mégis, úgy tökéletes, ha a sehiánu áldás is benne van a kidusban, mert azt csinálunk, hogy rögtön kidus után teszünk az asztalra egy olyan gyümölcs, ami ritkább gyümölcs, ebben az évben még nem ettünk belőle, halakha azt mondja, mire lehet mondani sehiánu? Egy ünnepre, új ruhára, egy gyerekre, vagy egy új gyümölcsre. A gyümölcs, ami nem minden nap, ugye nem minden nap az ember felkel, és eszik egy almát, akkor lehet mondani, és járnom, mert ez nem egy öröm, ami eléri, az ember örül neki, hogy sikerült. Csak egy ilyen ritkább gyümölcs, arra lehet mondani, hogy mit kell, hogy ritkább gyümölcs, nem azt jelenti, hogy 20 évben egyszer van, hanem most, eddig nem volt, utóbbi hónapokban nem volt, és most van. És általában ahol egy ilyen nagy zsidó közösség van, akkor a zöldséges tudja előre és próbál beszerezni mindenféle kuriózumot. Ilyen gyümölcs, olyan gyümölcs, és természetesen nem egy olyan vesz, hanem hármat, négyet, öt. Legyen a bőségből a különleges gyümölcsökből. Például, amikor adódik, akkor sokszor, ha nem adódik más, akkor a gránátalmát teszünk át a második estére, mert gránátalma az az, miért kicsit egy ritkább gyümölcs, és akkor ha más, hogy friss füge, olyasmi, amit lehet mondani se hiányod. De így a különleges ételek miatt, mert a nevükben, vagy ilyesmiben benne van az a különleges, az elmarad, második eső, és második eső csak az van, hogy valami új gyümölcs legyen oda a Sehiánó, vonatkozzon rá is. Természetesen, ha az ember elfelejtette, vagy nem volt mit szerezni, akkor a Sehiánó megvan. Mert a Sehiánó a második nap az pontosan olyan, mint az első, és akkor elnézünk ezt a problémát, hogy kétszer első, vagy ilyesmi, de mondom, de ha az ember megteheti, akkor azt is lehet egy új ruha. Egy új ruha, mert ez ugyanez vonatkozik a második napon sófarfújásra. Mert a sófarfújásra szinten van egy Sehiánó, mert ez a különleges micva. De akkor mert tegnap is mondtunk Sehiánót, erre, aki mondja az áldozat, aki fújja a sófát, akkor ő próbál valami új ruhát felvenni, vagy ilyesmi. Épp most, nem régen mamám vett nekem egy új talit, és akkor ez két hete volt. Mondom, hó, akkor ezt a talit nem veszem fel most, hanem rossosan a más napján fogom felvenni, és akkor már lehet simán mondani, és a fiam, mert ez egy fontosabb ruhának lehet mondani. Ugye egy zokninára nem lehet mondani Csehiánó, de egy öltönre, még akár egy ingre, ha nem csak egy ilyen, akkor már lehet mondani rá Csehiánó, és akkor ezt a talit félretettem. Mondom, annak jó, nem fogom most kezdeni használni, rossosan a más napja. Még egy érdekes szokás van Rosh Hashanah, ez Rosh Hashanah napján. Azt írja a Shulchan Aruch, hogy Rosh Hashanah napján nem pihenünk, azt jelenti nem megyünk aludni. Miért? Hogy a mázling ne aludjon el. Azt, ugye így is, hogy mondjuk ilyen délután kettőig mondjuk egyik-kettőig van az ima. Igen, kisebb szünetel. Aztán van az ünnepi étkezés. Aztán este már van újra ima. Jó, marad 3-4 óra, vagy akár 5 óra is. Ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig, mert el vagyunk foglalva. Program van. Csak egy pár óra van a nap közben, csak az van írva, az ember ne aludjon. Az ember ne aludjon. Van egy érdekes történet, azt mondja, ugye a Lubavitchi Rebbeiknél nagyon fontos volt, Rosh Hashanah napján, délután szoktak mondani egy nagyon mély kabbalisztikus diskurzus, ami kapcsolódik a Rosh Hashanahhoz. Ez az olyannak számított, mint az ilyen program hirdetés, a jövő évről, ez természetesen kabbalisztikusan. És nagyon mély, és nagyon kellett odafigyelni. És azt mondja, van egyik híres Lubavitchi hasid, kora délután lefeküdt egy órára. És kérdezi a mamáját, azt mondja, Silem, hát mi van veled? El fog aludni a mázli? Hát azt mondja, ha én nem fogok, azért, mert fáradt leszek, nem leszek képes felfogni ezt a mély diszkurzus, akkor fog igazán eludni a mázli. Ami azt mondja, én nem azért megyek aludni, mert szeretnék egy kicsit kikapcsolódni. Nekem az, a menni aludni most, ez nem egy kikapcsolódás, hanem egy felkészülés, hogy még mélyebben tudjak tanulni, akkor ez más. Azt jelenti, hogy a lényege ennek a szakásnak, hogy nem megyünk aludni, ez azért, hogy rosszosan nincs kikapcsolódás. Lehet ezt csinálni, azt csinálni, de az egész fogalom, hogy kikapcsolódás, amikor közben mi a királyt rávesztünk, hogy ő vállaljon az uralkodást fölöttünk, akkor egy kicsit maradjunk benne ebben a hangulatban, és ne a kikapcsolódás. Ez a dolog lényege. És nála ez nem a kikapcsolódás, és ezért természetesen másképpen kell erre nézni. Aztán van még egy különleges szakás erre a napra, az első nap délután, elvileg ez mintha után van írva, azt délután ima után van írva, csak általában ez délután folyamatokat történik, mert elmennek a zsinagógában imádkozni, és akkor nem mennek el, és visszamenni a zsinagógába, ez a táslik. A táslik, amikor elmegyünk egy folyóhoz, amiben halak is vannak ott, és ott elmondjuk a imát. Ez itt az imakönyve található majdnem a könyv végén, 337. oldal. És só, nem hosszú ez az ima, és a lényege itt az, az a mondat, és a tenger mélyébe veti minden vétünket. Ez Micha proféta szavai, hogy ami ilyen képletesen azt mondja, hogy az Isten, mikor megbocsátja a bűneinket, akkor a tenger mélyébe veti minden vétünket. És akkor erre megyünk el a tengerhez. És erre ez már egy kicsit folklor, amit szoktak mondani, hogy mi szimbolikusan bedobunk a tengerbe a vétünket, és mit tudom, valaki morzsákat szór a vízben. Ez egy kicsit, ez már az a rész, ami folklor, ami azt mondja, nem valódi, mert egy, nem szabad etetni olyan állatokat, ami nem a miénk, nem szabad etetni ünnepkor. Ez egy ilyen plusz munkának számít. Pedig nem is lenne szabad morzsákat olyan vízbe, olyan folyóban szórni, ahol hallag vannak, mert etetünk az állatokat. De nem az olyan lényeg. Az olyan lényeg a halnak nem azért, hogy ők egyenek meg a vétkünket. Halak nem szoktak enni vétkünket. És nem is szoktak jól lakni ez általában. Hanem a dolog lényege az, ami írva van, ahogy azt szeretnénk mutatni Istennek, ugyanúgy, ahogy a halnak a szeme mindig nyitva van még a vízben is, akkor mi kérünk Istentől, hogy az ő szeme is mindig nyitva legyen fölöttünk. Ez a társadalomnak a lényege. Ugye mi szoktunk minden évben elmenni a Unához, ott a Lánchíd Pesti oldalán. Ezt már így, azt már mindig a hagyományos helyéből, a mi zsinagógák erre. Na most már vannak emberek, hogy még akár még a zsinagógában máshol imádkozni, tudnak, hogy ott vagyunk minden évben. A gyerekek természetesen nagyon örülnek, hogy oda lehet menni a vízig. Ez a Pásztiknak a szakása. Ugye itt Budapesten könnyű, mert itt van a Duna, a város közepén, nem is olyan messze. Máshol, ahol ez nem olyan, nem adódik, akkor azt is szoktak csinálni, egy kis vizet kialakítani, csak pár halat betenni, és akkor már csak általában ilyen élő víz is, nem egy ilyen mesterséges kis valami. Szóval ezek a szokások, a Rosh Hashanah, ahogy mondtam, akkor az előírás, bibliai előírás az a sófárfújás, és a többi az, ami körülveszi. Természetesen nem szabad könnyű megvenni a szakásokat sem. Ugye a szakások valahol ez az élő kommentár a zsidósághoz. Olyan szakások, aminek alapja van a rabik által jóváhagyott. Csak tudni kell, hogy a legfontosabb a sófár, és mellette szintén fontos az összes többi szakás. Ahogy vége van Rosh Hashanah-nak, akkor ott van a 10 bűnbánó nap, aminek a vége az a Jom Kippur engesztelős napja a nagy bőtel. Érdekes, hogy amikor azt mondjuk a 10 bűnbánó nap, ami Rosh Hashanah és Jom Kippur között van, nem jön ki a 10. Csak akkor, ha Rosh Hashanah is benne van, és Jom Kippur is benne van. Tehát a megfogalmazás, hogy 10 bűnbánó nap, ami Rosh Hashanah és Jom Kippur között van, az nem olyan pontos, mert ez nem a kettő között, hanem együtt, a Jom Kippur és Rosh Hashanah együtt, akkor van 10 bűnbánó. Mivel mi még a Rosh Hashanah előtt vagyunk most, és igazán az van írva, hogy elő hónap, az utolsó hónap a zsidó naptárban, a Rosh Hashanah új év előtt, ez az a hónap, ami arra való, hogy készüljünk fel megtéréssel az új évre. Amikor új évre jövünk, akkor már teljesen rendezve van minden, már nincs adóságunk, nincs tartozásunk, és már indulni lehet. Ha bizonyítéket kell annak, hogy a Rosh Hashanah és Jom Kippur a két legszentebb nap a zsidó naptárban, az azt is lehet látni. Ugye sok olyan zsidó jön el a zsinagóga, ami egész évben nem lehet őt látni. Emlékszem, nagyon szép gondolatot hallottam egyszer a Lubavitcher Rebbétől. Azt mondja, mondhatja az ember, mi képmutató leszek én? hogy ott leszek a zsinogógában új évkor, hogy Jom Kippurkor, mintha egy ilyen vallásos zsidó vagyok, pedig nem vagyok az, hát akkor most miért menjek el zsinogógában? Azt mondta a Rebbe, pont fordítva. Nem akar vagy képmutató, amikor a zsinagógában vagy, és imádkozol, az a természetes helyed. Akkor vagy képmutató, amikor máskor szombattam, vagy más, nem vagy a zsinagógában. Mintha nem ott lenne a helyed. Azt mondja, ami természetes a zsidónak, amikor a zsinagógában van, ima alatt. Ezért nem kell tartani azt a képmutatást. És hát az ember elmegy a zsinagógában, akkor mindenképpen bízunk benne, hogy tényleg mindenkinek sonatolja, és boldog új éve lesz. Köszönöm, maradtak még esetleg kérdések?